4:10 van, hogy állunk negyed óra után, főleg úgy, hogy 12%-ot zuhant ma a japán tőzsde. Kérdezem Felegi Tamást, a növekedés.hu vezető elemzőjét. Szervusz, Tamás!
Szia, jó reggelt kívánok hallgatóknak is. Hát ugye a múlt hét csúnyán végződött a tőzsdéken, de ennek tulajdonképpen megvolt a maga oka. Óriási emelkedés zajlott a korábbiakban, és aztán júliusban megjött az első érdemi korrekció, ami úgy tűnik, hogy egyre nagyobb méreteket ölt. Ez önmagában annyiból logikus, hogy tényleg elképesztő volt a korábbi emelkedés, de nem feltétlenül volt teljesen megalapozott, tehát logikus, hogy ilyenkor jön egy korrekció, és ebben egy olyan tényezői szerepet játszott, ami eddig kevés szó volt, hogy a rengeteg jent nyomtatott a japán jegybank, és az, amikor a japán kamatok alacsonyan maradtak, az amerikai és más kamatok megemelkedtek, akkor az a pénz tulajdonképpen kiáramlott. Hát az amerikai részvényekben ilyen zuhant, és hát fűcsötte az amerikai tőzsdét, más tőzsdéket is. És most ez megfordult, mert a japán jegybank komolyan vette, hogy megállítja a folyamatot, nem engedi zuhanni a jent, így most hazamegy a jen, ami aztán rátesz egy lampáttal egyszerre zúdítják a részvényeket. Na most a japán tőzsde ezzel együtt mozog, mert tulajdonképpen a gyengülő jen hatására indult el főleg az export cégek árfolyama, és most, hogy erősödik a jen, ez megfordult, ma 13%-kal zuhant a japán tőzsde, tehát ott is ezt a folyamatot látjuk, és hát ilyenkor van egy lélektani hatás, mindenki elszokott az eséstől, így most annál nagyobb, főleg itt a szabadság szezon közepén, de gyorsan térjünk át a bétre, hogy mi történik. Egyelőre a bét is komoly eséssel nyit, ez a japán, ez megijesztette a piacokat. Az OTP 3,72%-kal esik, 17.350 forintig, a Richter 2,4%-kal 9.760 forintig, a Telekom 4,4%-kal 1046 forintig, viszont a MOL jól tartja magát, ott csak minimális elmozdulás van, 2798 forintig, a BUX-ban így 1900 forintos esés mutatkozik, ami mostanában azért ritkaság, 2,63%, 70.320 pont. Hozzá kell tenni, nem feltétlenül marad így egész nap, nyilván attól függ, hogy folytatódik-e Európában és Amerikában is ez a folyamat, vagy megnyugvás következik. Amit még mindenképpen megemlítenék, az a bitcoin, az az igazi összeomlás, az lezuhant 50.000 dollárra, 60, nem is tudom, 63-64 volt még pénteken. Ez viszont ennél természetes a folyamat viszont nincs, mert hát a régóta mondom, a kriptodevizák az a termék, ahol ugye fundamentumok nélkül zajlott az emelkedés, kizárólag lélektani alapon, és most, amikor eljön az igazság pillanata, ugye a pénz menekül, illetve megpróbálják realizálni a nyereségeket, ahol van. Hát érthető, hogy ott is óriási, akinek van, elhozza a nagy nyerességeket. Ugyanakkor az arany nem esik, tehát ez is úgymond az igazság pillanata, hogy az igazi biztos, a biztosan menekülés az zajlik. Tehát most ez egy klasszikus olyan folyamat, amikor a régen megszokott irányba mozognak a dolgok a tőzsdéken, és hát nagyon sok ilyen óriási augusztusi esést láttunk, csak főleg régebben elszoktunk tőle, de jellemző szokott lenni, hogy nagyon erősen emelkedő években, bizony ez megtörténik, anélkül, hogy különösebb dráma lenne a világban. Persze most hozzá kell tenni, hogy van feszültség, ugye itt az Irán-Izrael-ügyben most itt nagy feszültség van, hát ez ugye rövid távon nem tesz jót a piacoknak. Amit még megemlítenék, az a, ránézünk egy pillanatra, hogy a forint mit tud, már itt a 400-at közelítette, igen, hát 398.83 az euróhoz képest, tulajdonképpen benne van még mindig 394-400-as sávban, ez viszonylag stabil, itt valószínűleg nem elsősorban hát most nem a forint van középpontban, a másik, hogy azért a Nemzeti Bank vigyáz az árfolyamra, ezt idén lehetett tudni, tehát nem olyan szélsőségesek a reakciók a forintban, mint korábban voltak.
Feleki Tamást, a növekedés.hu vezető elemzőit hallották. Tamás, köszönjük, hogy rendelkezés álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
Köszönöm szépen, szia!
Folytatjuk a beszélgetést, de most már más témában, lakásépítésekkel kapcsolatban. A stúdióban Mester Nándor, az M4 Privát Bankár.hu főszerkesztő helyettese. Szervusz!
Szervusz, jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
Kijöttek a legfrissebb lakásépítési adatok. Van változás már abban az értelemben, hogy van fellendülés a korábbi időszakhoz képest, vagy ez még nagyon-nagyon elhanyagolható, vagy inkább visszaesés van?
Inkább visszaesés van. Folytatnám azt, amit az előbbi kollega ugye a tőzsdével kapcsolatban a zuhanásról beszélt, hát itt is erről van szó. Hozzátenném azért, hogy itt időben mindig később jön a fekete leves, tehát az az esés, ami most az első fél évben bekövetkezett, körülbelül 18-20%-kal kevesebb lakás épült, ez nagyon nagy szám, mint 2023 első felében. Az annak a következménye, hogy 2022-ben a kormány abszolút bizonytalanságban tartotta a beruházókat is, meg a magánszemélyeket is a különböző támogatásaival kapcsolatban, tehát nem hozott időben döntést, tehát nem indultak el nagyobb beruházások, amik most fejeződhettek volna be, ugye mert általában ekkora az átfutás, 2-2,5 év körülbelül, egy ilyen nagyobb több lakásos társasháznál, de a magánépítkezések sem 2 hónap alatt szoktak lezajlani. Úgyhogy én azt mondom, hogy talán most értük el a mélypontot. De nem vagyok ebben teljesen biztos. Ugyanis nem csak azt hozza ugye ilyenkor a KSH, hogy mennyi lakás épült, hanem azt is, hogy mennyi engedélyt adtak be.
És mennyi engedélyt adtak
ott is? Ott is pontosan 18%-os zuhanás volt. Tehát ebből az következik, hogy nem fog annyi épülni a következő 1,5 évben, mint amennyire minimálisan szükség lenne. Vannak jelek arra, hogy lesz élénkülés, de ez még nem annyira erős, hogy itt ilyen optimistán lehessen nézni a jövőbe.
Nincs vásárlóerő, vagy még az alacsonyabb, hát legalábbis a korábbiakhoz képest alacsonyabb kamatok még nem tették meg a jótékony hatásokat, úgymond hitelfelvételiket formájában, vagy mi az, amit te így összképként látsz?
Hát azt látom, hogy ugye hiányoznak a piacról ezek a nagy beruházások. Volt néhány, amit bejelentettek, hogy majd elkezdődik idén, tehát ott már érőzhető, ugye a magán vállalkozók gyorsabban reagálnak mindig, mint a magánszemélyek, és bejelentettek Budapesten is, meg Szegeden, Debrecenben, még Győrben is, és még Tatabányán is, különböző méretű, több száz lakásos társasházi építkezéseket. Ezek több ütemben fognak lezajlani. Körülbelül így a második fél év vége felé tudják ezeket elkezdeni. Említetted a hiteleket. Na most itt az az érdekes, hogy persze jóval lejjebb mentek ezek a kamatok, és ugye volt ez az önkéntes vállalása a bankoknak, önkéntes idézőjelben, erős kormányzati nyomásra, hogy ők 7,3%-nál nem számítanak föl nagyobbat. Na most ez most már nincs. Tehát nem én találtam ezt ki, hanem például a Duna House-nak van egy ilyen pénzügyi szolgáltató cége, amely rendszeresen méri a lakáshitel állománynak a mennyiségét, a kérelmek számát, stb. És azt mondta, hogy jó néhány ilyen bank van, ami már fölment a kamatplafon fölé. Tehát ugye a bankokra ugyanúgy érvényes a különadó, és egyéb terheik is vannak. A másik az, hogy ugye említettem ezt a hitelkérelem csökkenést, ugye amit most nem igényelnek meg, azt nem tudják fölvenni később. Tehát az hiányozni fog ugyanúgy a piacról. Egyébként az MNB-nek is ez az előrejelzés, nem csak a Dunahouse-é. Csak a Dunahouse abszolút ott van a piacon. Tehát ő érzékeli.
Mi az, ami még esetleg szóba jöhet a kevesebb építkezés miatt, és mondjuk az alacsonyabb kereslet miatt? Egyre másra Nyugat-Európából, vagy akár Dél-Európából is jönnek olyan összeállítások, tudósítások, miszerint azért olyan szinten megemelkedett az ingatlanok ára egyes helyeken, annyira felverték, hogy a helyi lakosság nem tud, nem hogy a vásárlói piacra belépni, de a bérlőire sem nagyon Magyarországon, és akkor előfordult, hogy ez a helyzet, hogy persze szeretnének az eladók, vagy akár a beruházók egy bizonyos, akár méltányosnak mondható összeget is elkérni, de egész egyszerűen nincs annyira önereje mondjuk hitelfelvételnél egy-egy családnak, hogy elinduljon ezen, és ez most
nekem van tippem, hogy mi lehet a kormány, bár én nem vagyok semmi közöm a kormányhoz, csak feltételezem így közgazdászként, hogy egyrészt megemelhetik a csoknak az összegét. Azt is feltételezem, hogy miután a kormánynak erőteljes szándéka az, hogy a kis településeknek a megtartó erejét növelje, ezért a falusi csok, ami egyébként nagyjából egy ilyen népszerű dolog lett, ott ugye 5000 fős az a település méret határ, ami alatt szóba jöhet ennek az igénybevétele. Elképzelhetőnek tartom, hogy ez fölemeli 10 000-re. Elég sok ilyen település van Magyarországon, tehát kiszélesíti azt a bázist, ahol hát főleg családi házak esetében lehet ezt igénybe venni, vagy érdemes. Tehát ez is elképzelhető, ez a második. Korábban már megtette azt, hogy ugye 2 évvel kitolta az 5%-os áfa hatáját. Ez jó hír. Ennek hatására is volt az, amit az elején említettem, hogy a beruházók ugye bejelentettek különböző projekteket, és hogy nem csak, hogy ezt meghosszabbította, hanem most már látszik az, hogy nem csak Budapesten vannak olyan rozsdaövezetek, amikre ez egyébként érvényes, hanem Debrecenben vagy más iparvárosokban is, ugye a város határ és az adott agglomeráció határán, határterületén lévő ilyen szürke zónák lehetnek erre alkalmasak. Tehát, hogy van egy ilyen jellegű haladás, ez üdvözlendő, csak nagyon lassú. Tehát ehhez ugye a kereslet növekedése is kellene, azt pedig akkor lehetne növelni, hogyha az általad is említett ugye önerő bázis az növekedhetne. Mikor fog az növekedni? Egyrészt, hogyha gyorsabban növekszik a reálbér, 2, hogyha ténylegesen lejjebb mennek a hitelkamatok, akkor fognak hitelt fölvenni az emberek. Az, hogy visszaesett a kereslet, az azért is rossz hír, mert ezáltal a ingatlan piacon belüli belső mobilitás is lassul. Tehát ugye Magyarországon az a gyakorlat, hogyha valaki minőségi ugrást szeretne elérni a lakhatásában, akkor valószínűleg eladja, vagy szeretné eladni azt az ingatlant, ahol most lakik, és egy nagyobba, vagy egy szebbe, vagy egy más típusúba akar költözni, és ezt önerőnek felhasználni. Hogyha az újak nem kelendőek, akkor az emberek ugye nem fognak használtat sem olyan ütemben vásárolni. Egyébként a használt piac nagyon megélénkült, ez látszik, nagy lett a kínálat. Most így a nyár közepén ez egy picit visszaesett mondjuk a január-márciusi első negyed évhez képest, de még mindig erőteljes, tehát sokan szeretnének eladni azért, hogy pénzhez jussanak, és ezt felhasználják egy újabb vásárlásra, de ugye szembesülni kell azzal, hogy a vevői oldal viszont visszatartja a saját keresletét, és megerősödött az alkupozíciója azáltal, hogy ilyen nagy a kínálat. Itt egy penge élen mozog tulajdonképpen a piac. Azt lehet mondani, hogy most azt gondoltuk volna, hogy mondjuk a nyár közepén nem túl sok tranzakció zajlik le, ehhez képest most történt a legtöbb, tehát júliusban több mint 11 000.
Hát meglátjuk, hogy ez mennyire lesz hatással majd az új piacra, meg egyáltalán a teljes ingatlan szektorra. Folytatjuk majd erről a beszélgetést a 9:30 hírek után Mester Nándorral, az mforprivátbankár.hu főszerkesztő helyettesével.